Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és elveszem egy kicsit Lacinak a szerepét, mert megkértem egy szívességre. Köszönöm szépen. Elfelejtettem magammal hozni a Pátriárk és Proféták című könyvet, és abból is szeretnék olvasni nektek. Remélem, hogy az oldalszám majd meg fog egyezni, és akkor talán tényleg meg is találom azt, amit szeretnék. Hát de talán meglepetés az, hogy én állok itt előttetek, de Tamás tegnap hívott engem, és azt mondta, hogy a Csaba, aki be volt írva erre a mai napra hozzátok, lemondta ezt az alkalmat valamilyen oknál fogva, mert hogy ők nagyon régen beszélték már meg ezt az éves programban, és közben jött valami pesti központi program. És akkor emiatt azt mondta, hogy kicsit bajban van, mert nem tudta, hogy kihez forduljon. És hát mivel én itt közel vagyok valamennyire hozzátok, ezért hozzám fordult, és úgyis két hét múlva jönnék, de megnyugtatlak benneteket. Ha én ma leszek, akkor két hét múlva nem. Úgyhogy két hét múlva mondta, hogy én jöttem volna, úgyhogy akkor cseréljük el ezt az alkalmat. Hogy most ki lesz két hét múlva, ne is kérdezzétek, mert nem tudom, hogy hogyan lesz. Azt tudom, hogy kórus találkozó lesz, és hogy aki szeretne, az kórus találkozóra megy, aki pedig nem, annak biztos, hogy Tamás gondoskodik arról, hogy itt a lelki tápláléka meglegyen. Viszont azért nem vagyok annyira nagyon nagy profi, hogy mondjuk nagyon hamar összeállítsak egy prédikációt, és egy olyan prédikációval készítem hozzátok, vagy nektek, amit egyébként még sehol nem mondtam el, de szerettem volna valamikor Veszprémben. Hát ez nem mondom, hogy speciálisan Veszprémi gyülekezetnek szól, és azért nem mondom ezt, mert ismerem nagyjából az adventista gyülekezeteket, elég sok helyen prédikáltam már, és ismerem a gyülekezetek problémáit, és tudom azt, hogy ha egyik helyen üt, vagy esetleg mondjuk azt, hogy talál egy prédikáció, akkor az a másik helyen is valószínűleg így van. Bár vannak speciális gondok és problémák, de én azt gondolom, hogy olyan, remélhetőleg olyan témát választottam, amelyek mindenkit megszólíthatnak. És még valamit ehhez, hogy mindig azt szeretném nagyon kérni tőletek, hogyha valamit mondok, és lehet, hogy általánosítok, mert így tudok beszélni innen, de akinek nem inge, sose vegye magára, jó? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ilyen gondunk van, vagy ilyen problémánk, akkor elsősorban magamra értem, nem rátok, és hogyha valaki azonosul ezzel, akkor örömmel veszem, hogyha megfogadja. Ha pedig nem, mert úgy érzi, hogy nincs, akkor áldás rá, és hogy a Jóisten áldja meg továbbra is azon az úton, hogyha jó úton jár, jó? Először is, hát bár a gyerekek bent vannak, de talán hallják, amit mondok. Én mindig történettel szoktam kezdeni. Nem tudom, hogy ki hívjuk őket? Úgy? Jó, hívjuk ki, köszönöm. Általában azért a történetek olyanok, amiket én biztos vagyok benne, hogy ezt a történetet is már mondtam, itt csak olyan régen, hogy gondolom már nem annyira emlékeztek rá, meg a gyerekek sem biztos. Egy néni mesélte el ezt a történetet, és azért már nagyon tanulságos, képzeljétek el, hogy az történt, hogy bement a családjával, a férjével, meg egy kisgyerekével az étterembe. És a kisgyermeket elhelyezte a baba etetőszékbe, biztos láttatok már ilyet, ugye? Ti is ültettek be, amikor étteremben voltatok.
Aha, nekünk volt.
Igen?
Fehérben, ott van.
Nagyon jó. És ahogy elkezdtek enni, nem volt senki az étteremben, nagyon is nagyon kevesen voltak, csak ők, meg egy-két ember még. És amikor elkezdtek enni, akkor észrevették azt, hogy ez a kisbabájuk tágra nyílt szemekkel figyel valakit, és fülig ér a szája, elkezd mosolyogni és integetni. És amikor ez a néni megnézte, úgy hívták ezt a kisbabát, hogy Erik. Csücs, felülsz? Úgy hívták ezt a kisbabát, hogy Erik. És ez az Erik nézett, és egyre jobban mosolygott erre a valakire. És amikor ez a hölgy megnézte, hogy ki az, akkor képzeljétek el, hogy az egyik asztalnál ült egy nagyon toprongyos ember. Láttatok már ilyen hajléktalan?
Igen.
Hogy néz ki egy hajléktalan? Mit mondanátok rá? Na?
Ápolatlan, mocskos.
Mocskos, koszos, ápolatlan, nagyon jó. Aztán még...
Rongyos
ruhája. Rongyos a ruhája. Ennek is tessék?
Nincs.
Hát azért reméljük van.
de kevés, vagy legalábbis hiányos öltözék, olyan is van, meg hát rongyos volt, igen, ennek a bácsinak is rongyos volt a ruhája, sőt a cipője az milyen?
Koszos.
Lyukas, kilógott belőle egy-két ujja a cipőjéből, a cipzárja lógott, a ruhája rosszul volt begombolva, és hát nagyon, nagyon tényleg úgy nézett, hogy látszott messziről, hogy ez egy valószínűleg hajléktalan bácsi. És képzeljétek el, hogy a kisfiú meg egyre jobban nevetett rá. Hát, ez a bácsi pedig odaszólt a kisfiúnak, játszott vele. Szia! Kisfiú visszaintegetett, és akkor eljátszották azt a játékot, amit szoktak a gyerekek kukucs, ezt ismeritek? Hogy szokták csinálni? Ki tudja? Kukucsolni, ismeritek azt? Így, és akkor kinyitja az ujját. Ilyeneket játszott vele ez a bácsi, és a kisfiú megvevő volt a játékra, és ő is ugyanezt csinálta. Aztán nagyon kellemetlenül érezte magát az apuka meg az anyuka, hogy egy ilyen toprongyos alak itt felhívta a fiúknak a figyelmét, és hát alig várták, csendben ettek, alig várták, hogy végezzenek, mert közben az egész ebéd alatt ment ez a játék a kisfiú meg a bácsi között, és hát bácsi hangos is volt, mert általában ezek az emberek milyenek szoktak lenni? Miért hangoskodnak, mit gondoltok? Hogy adjanak neki? Ételt, vagy pénzt. Olyan is van, de ez nem azért hangoskodott, hanem valószínűleg azért, mert egy kicsit be volt rúgva. Tudjátok, az micsoda? Ivott. Látszott az orrán is, hogy ilyen borvirágos volt, ilyen piros, meg eres volt az orra, hogy valószínűleg ő szokott inni. Hú, ez a néni nagyon kétségbe volt esve, hogy most mi lesz ezzel az ő fiával, mert hogy azt látta, hogy egyre jobban integet ennek a bácsinak. Aztán befejezték az ebédet, és képzeljétek el, hogy az apuka felállt, és azt mondta, hogy gyorsan menjenek el, ő elmegy fizetni, eddig az anyuka meg osonjon ki valahogy, ha tud, mert sajnos a kiárat pont arra vezetett, amerre ez a toprongyos bácsi ült. És az anyuka kezébe fogta a kisfiát, amíg az apuka elment fizetni, és megpróbált eloldalogni, csak hogy ez a kisfiú annyira megkedvelt ezt a bácsit, hogy hirtelen olyan mozdulatot tett az anyuka kezébe, majdnem kiugrott, és bekéreckedett ennek a bácsinak a kezébe. A bácsi meg nyúlt hozzá, gondolhatjátok, hogy szaga is volt a bácsinak, mert már régen nem fürdött, igaz? És az anyuka nagyon kétségbe esett, hogy most mi történik, hogy arra azt imádkozta előtte, hogy uram, hogy el tudjunk úgy menni, hogy nehogy véletlenül megfogja a gyereket, hogy megsimogassa ez a koszos ember. Elmentek, vagyis odaértek a bácsihoz, megtörtént ez, hogy a kisfiú felkérdezett, ez a bácsi gyengéden megfogta, megsimogatta a hátát, beszélgetett a kisfiú a kisfiúba, a kisfiú pedig végtelenül örült, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy ennek a bácsinak a kezébe lehet. Mit gondoltok, ez a kisfiú látta azt, hogy ennek a bácsinak koszos a ruhája? Észre se vette. És azt, hogy szakadt?
Nem.
És azt érezte vajon, hogy büdös?
Nem.
Meg az sem. Mit látott ebbe a bácsiba? Hogy jó szívű, egy öreg ember. Ez a bácsi odafordult ehhez a nénihez, és azt mondta, hogy vigyázzon nagyon erre a kisfiúra. Néni csak annyit tudott mondani, hogy meg fogom tenni. És utána még annyit is mondott ez a bácsi, hogy mikor átadta nagy nehezen, mert nagyon megkedvelte a kisfiút visszaadta az anyukájának, és a kisfiú is nagyon nehezen ment oda az anyukájához, mert jó volt neki a bácsi kezébe lenni. Azt mondta ez a bácsi, hogy köszönöm szépen, asszonyom, nekem ez volt most a karácsonyi ajándékom. Hát, hogy karácsonyra járt, és ennek ez a bácsival senki se törődött. Neki ez volt a nagy-nagy dolog. Aztán képzeljétek el, hogy ez a néni sírva futott ki az autójához, és rájött arra, hogy ő mennyire buta volt, mert ő mit látott csak ezen a bácsit? Hát, hogy hogy néz ki? Hogy? Azt gondolta, amely rá még azt is, hogy bántani, bár nem, hiszen csak azt mondta, hogy koszos, büdös, fertőzéseket hordoz, valószínűleg részeg is, és ne nyúljon az ő fiához. Még csak azt látta, ami kívülről látszott. Látta a szívét? És milyen szívű volt? Levétel elmondta. Ez a bácsi. Jó szívű volt. Tudjátok, mire tanít meg ez a történet? Ha nem jöttetek rá, akkor hadd mondjam el, jó? Hogy soha se, nagyon jó, előítet, soha se ítéljetek a külső alapján. Tudjátok miért? Mert nem ismerhetitek az embernek a szívét. Valaki belelát az ember szívébe? De azért egy valaki van, igaz? Kicsoda? A jó Isten, igen, ő belelát. Jó? Soha ne ítéljetek azért, mert bizony a szívét nem láthatjátok az embernek, igaz? És ugyanúgy lehet szeretni azokat az embereket is, akik hosszúak, és fogalmunk sincs, hogy miért kerültek ilyen helyzetben, jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, jó? Menjetek! Mindenki!
A róka megész végig fölállt.
Igen?
Azért van arra.
És te is, vagy csak a róka?
Én is.
Akkor jó. Amikor ez a nő aztán leírta a történet végén azt, hogy nagyon elszégyelte magát, mert azért, mert az ő kisfia látta ennek a másik embernek a lelkét, amit ő nem. Ő csak a ruháig látott, meg csak a külsőig látott. És úgy érezte azt, hogy mintha azt kérte volna tőle Jóisten az öreg emberen keresztül, hogy hozd meg velem a fiadat egy pillanatra. Milyen nehéz egy pillanatra is elengedni. Pedig az Úr nekünk örökre ide adta Jézus Krisztusra az egész életét. Amikor egyébként készültem erre a prédikációra, akkor felsőbb tanácsokkal látott el, és remélem, hogy ezek a tanácsok majd most is valamennyire megállják a helyüket. Vagy legalábbis én egy kicsit nem mindenben fogadtam meg, amit ő mond. Például azt mondta, hogy tudod, ha a Veszprémbe mész, akkor mondd azt, amit ők hallani szeretnének. Hát én mondtam, hogy én nem szeretném azt mondani, amit hallani szeretnének. Mert sose felejtem azt el, és így akartam bevezetni ott is, de elmondom nektek, mert szerintem hasonló, ti is megéltetek. Akkor fiatal voltam, akkor elmentem Veszprémbe, és volt olyan, hogy eddig ért a hajam. Sőt, olyan is volt, hogy sportcipőbe mentem az imaházba. Meg farmerbe. Hozzá kell tennem azt, hogy talán meséltem, hogy egy méregdrága sportcipő volt a legdrágább, és a farmer is olyan drága volt, hogy ma olcsóbbakat lehet venni, mint ezelőtt 30 éve, vagy 35-tel volt. És nagyon-nagyon azt gondoltam én, hogy jó nézek ki. De a gyülekezet komoly tagja odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát azért felöltözhettem volna szebben is. Én rosszul vettem ezt a dolgot, nem esett jó természetesen ez a dolog. Meg azt is elmondták, hogy azért lenyírhattam volna a hajamat. Aztán később, amikor már szakállam volt, akkor hogy borotválkozzak már meg. Szóval léptennyomon ütköztem vele ilyenekbe, és ezért tudom, hogy sajnos pár biztos vagyok benne, hogy a füredi gyülekezet azért nem ilyen, de hogy azért előfordulnak néha hibák, amikor így egymásra mutogatunk, vagy észrevesszük a másiknak a külsőleg a hibáját. És egy dologra rájöttem, tudjátok, arra, hogy amikor ők ezt mondták nekem, akkor valószínűleg nem rossz szándékkal tették. Legalábbis a legtöbben nem rossz szándékkal tették. És én azt tudom mondani, hogy ha itt is volt ilyen, akkor én őnekik is üzenem azt, hogy amit most én el fogok mondani, az nem rossz szándékkal történik. Csupán azért, mert ahogy ők szerették volna az én gondolkodásomat megváltoztatni, mert azt gondolták, hogy ez a helyes. Tényleg, őszintén. Én is azt gondolom, hogy amikor felállok ide a szószékre, akkor nem elég nekem azt mondani, hogy és nem bántani akarlak benneteket, de hogy mindent jól csináltok, és csak így tovább, hanem lehet, hogy kellene néha olyat is mondani, hogy egy picit változzon a gondolkodásunk. És én szeretném nagyon tiszta szívből, jó szívvel néha megváltoztatni az emberek gondolkodását. Lehet, hogy a tiétekben is így van, aki még egyszer mondom, aki jó úton halad, úgy érzi, az soha se vegye magára, jó? Én szeretnék elolvasni egy történetet a Bibliámon, ami egy kicsit most hosszabb lesz az átlagosnál, amiket én szoktam ahhoz képest. És ha jól látom, akkor azt követtem csak el azt a hibát, úgyhogy hallgassátok meg tőlem, hogy felírjam azt, hogy hol történik, de mondtam, hogy ez a prédikáció sose hangzott el, hogy hol van ez a Bibliára leírva, de Sámuel könyvében az biztos. Összegyűjté ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, 30 ezer embert. És felkelvén elméne Dávid az egész néppel együtt, mely vele vala Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját. Meg is van? Köszönöm szépen. 6. fejezet 1-től. Első Sámuel? Vagy Sámuel első? Második Sámuel. Köszönöm. Tehát Sámuel második könyve, 6. fejezet 1. Hogy elhozza onnét az Isten ládáját, mely névről a seregek urának nevéről neveztetik, aki ül a kérubok között. És tevék az Isten ládáját új szekérre, és elhozzák azt Abinádábnak házától, mely vala a dombon, és Uzza, az Ahió Abinádáb fia vezetik, és Ahió Abinádáb fia vezetik az új szekeret. Elvivék azért azt az Abinádáb házából, mely a dombon vala az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt megyen. Dávid pedig és az egész Izrael népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenye fából való minden szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal. És mikor Nákonnak szélűjére jutának, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartá azt, mert az ökrök félre mozdították vala. Ennek okáért felgeredde az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért, és meghala ott az Isten ládája mellett. És bosszankodik Dávid, hogy az Úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezi azt a helyet Péres Uzzának minden mai napig. Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól, és mondta, hogyan jöjjön az Úr ládája én hozzám, és nem akará Dávid magához vinni az Úrnak ládáját Dávid városába, hanem letéteté azt a Dávid a Gitteus Obed-Edom házánál. És lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obed-Edom házánál 3 hónapig, és megáldá az Úr Obed-Edomot és egész házanépét. És megmondák Dávid királynak ilyen szóval, megáldotta az Úr az Obed-Edom házát és mindenét, amilyen van az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid elvévé az Isten ládáját az Obed-Edom házától Dávid városába vígassággal. Mikor pedig azok, akik az Úr ládáját vitték, 6 lépést mentek, áldozékott egy ökröt és hízott borjút. Dávid pedig teljes erejéből táncol vala az Úr előtt, és gyolcs efódot övedzett magára Dávid. Dávid azért, és Izraelnek egész háza felvivék az Úr ládáját énekléssel és trombita szóval. Lőn pedig, mikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leánya, kinéz vala az ablakon, és látván, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálá őt az ő szívében. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezék azt az ő helyére a sátornak közepére, melyet számára Dávid felállítatott, akkor áldozott Dávid egészen érdő égő áldozatokat és hálaadó áldozatokat az Úr előtt. Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen érdő áldozatot és a hála áldozatot, megáldá a népet a seregek urának nevében. És osztogatta Dávid mind az egész népnek, Izrael egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, és egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot, és elméne mind az egész nép kiki az ő házához. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő házanépét is, kijöve Mikál a Saul leánya, Dávid elejbe is mondta, mi dicsőséges vala ma Izrael királya, ki az ő szolgáinak szolgálói előtt felfosztózott vala ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni. És mondta Dávid Mikának, az Úr előtt ki inkább engem választott, mint atyádat és az ő egész házanépét, hogy az Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek. Igen, az Úr előtt örvendezém. Sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alávaló leszek a magam szemei előtt, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólasz. Ennek okáért Mikának, Saul leányának, nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig. Biztos ismertétek azért a történetet, de jó volt nekem is elolvasni, mert ennyi részletességet nem figyeltem oda. Most beszélhetnénk sokat arról, hogy mi történt Uzzával vajon, és hogy miért. Nagyon kegyetlennek tűnik, és hittel tudjuk csak elfogadni, hogy a Jóisten tudja azt, hogy mit és miért dönt, és hogy hogyan. Azt gondolom, hogy elég nehéz, nem? Elég kemény eredet. Nem erről szeretnék beszélni elsősorban, hanem inkább arról, hogy mi is történt itt valójában, és talán arról, ami a végén van a történetnek. Dávid úgy határozott, hogy hazaviszik a frigyládát végre. Úgy képzeljétek el, hogy Kirját Jeáimban volt Jeruzsálemtől mindössze 15 kilométerre, de már nagyon régóta. Évek óta. Hatalmas ünnepséget szervezett Dávid, és elvitt 30 ezer embert oda az ünnepségre. Sőt, azt mondták, hogy színe javát, tehát úgy képzeljétek ezt el, hogy körülbelül 30 ezer ilyen főember. Tehát nagyon sokan voltak, valószínűleg a tömeg annál sokkal nagyobb volt. Elvitt oda, és úgy döntött, hogy most hazaviszi végre Istennek a ládáját, a szövetség ládáját. Hadd olvassam el, és hogyha nagyon remélem, hogy jó helyen fogom olvasni, amit szeretnék mondani nektek. Igen. A Pátriárkok és Proféták című könyvből erről hadd olvassa. Izrael férfiai újjongó kiáltásokkal és öröménekekkel kísérték a frigyládát szállító szekeret, és a sokasság hangja egyesült a hangszerek hangjával. Dávid pedig és az egész Izrael népe örvendeznek vala az Úr előtt. Jegenyefából való minden szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal. Izrael régóta nem volt részese ilyen diadalmas jelenetnek. A hosszú menet ünnepélyes örömmel vonult a halmok és a völgyek mentén a szent város felé. Én nem tudom, hogy mit szóltok ehhez. Nagyon remélem, hogy Fehérvár, vagy Balatonfüreden a felvilágosulta a gyülekezet, és el tudná fogadni azt, hogy sípokkal, dobokkal és cimbalmokkal szolgáljunk a jó Istennek. Hát Veszprémben nem fogadják. Sípokat, dobokat és cimbalmokat. Nagyon érdekes dolog, nem? Nem ír semmi olyasmit a Jóisten, hogy ez rosszul, rossz dolog lett volna előtte. Ami olyan zenekar, és olyan csimbom cirkusz volt ott, hogy befognánk a fülünket, és azt mondanánk, hogy ez nem méltó rá. Hogy ez azért sok. De Jóistennek nem volt sok egy pillanatig sem. Mert ott az emberek szívből dicsőítették őt. Szerintem nagyon sokan kiakadnának, hogyha valami ilyesmi lenne. Dobok, meg cimbalmok. Hát a cimbalom, ha valami a cimbalom, az nagyon nem való egy imaházban, nem? Most akkor változik koronként az egyházi zene? Most itt csak egy ilyen kötekedő kérdést teszek fel. Nagyon érdekes volt a dolog. Járt nálunk egy illető, nem tudom, hogy járt-e Füreden is. Nem tudom sajnos a nevét, és elnézést kérek ezért, nem azért mondtam, hogy illető. Egy testvér, és a következőt, egy prédikációt tartott az egyházi zenéről. És akkor megkérdezték tőle azt, hogy Pintér Béla, ismeritek Pintér Bélát?
Igen.
Hogy Pintér Béla, vajon hol tesszük ezt a zenét? És a következőt mondta, hogy nem tudom, hogy nektek említettem-e, azt mondta, hogy ő nem akarja megítélni, hogy Pintér Béla megtérte vagy sem, de hogy zeneileg nem tért meg, az biztos. Szerintem nem létezik kétfajta megtérés, ne arra gondoljatok. Tehát nincs külön zenei megtérés és megtérés. Én nem tudom, ismeritek-e, és ő egy református illető, Pintér Béla. Én elmentem a koncertjére a múltkor a családommal. Nem akarom prédikációk számát mondani, hogy hányan élt fel, de 10-zel biztos. De olyan bizonságot tett a Jóistenről az ő énekei között, azok között az énekek között, amit ő maga ír a szövegét, és ő énekli, hogy le a kalappal. Szóval olyan kapcsolata van a Jóistennel, legalábbis abból, hogy ő ezt elmondta, és olyan szívvel mondta, és olyan hitelesnek tűnt, hogy aki megmeri ítélni, az nagyon rosszul teszi. Úgy járunk akkor, amikor ítéletet mondunk mások felett, ruházata felett, viselkedése felett, mint az a történetben levő nő, aki kívülről megítélte azt a hajléktalan férfit. Úgy járunk, amikor a saját testvéreinket kritizáljuk, viselkedésük, vagy éppen tetteik alapján, vagy nem látunk bele a szívébe, de mégis megtesszük ezt. Nem a zenéről szeretnék szólni, hiszen a Biblia szöveg nem erről szól. Azt tudnám visszakanyarodva mondani, hogy Dávid egy nagyon furcsa istentiszteletet tartott. Egyet értünk? Sokak szerint azt mondják, képzeljétek el, hogy Dávid teljesen levetkőzött ebben az esetben. Aztán fölvett egy efódot, amit tudjátok, kik hordtak? Csak a főpap. Hát ő neki nem is lett volna szabad. Egy ilyen kötényszerű ruha volt, hogy valószínűleg csak az volt rajta, semmi más. És amikor azt mondja a feleségek, hogy felfosztózott, akkor erre értette. Hogy ott lecsupaszult ott teljesen a nép előtt, a szolgák előtt a király, és ő valami idétlen, nem tudok más szóval élni, idétlen táncot lejtett az egész közösség előtt. Valami olyan furcsa Isten tisztelet volt ez, ne haragudjatok, amin hát én is nagyon megbotránkoznék valószínűleg, mert nem ilyenhez szoktam. Megdöbbentő, meghökkentő, sőt megbotránkoztató, amit Dávid tett. De nézzétek csak! Végigolvastuk az egész Biblia szöveget. Látta, hallottatok az Istentől egyetlen elmarasztaló gondolatot Dáviddal kapcsolatban? Egy szörnyűséges dolgot hallunk viszont a végén. Azt, hogy Mikál, Saulnak lánya, őt megítélte ez alapján. És mi lett vele? Hogy soha többet nem lett gyereke. Meg is utálta, igen, köszönöm, megutálta Dávidot a szívében, és többet nem lett gyereke. Én ezek alapján nem tudom, ezt is nagyon azt gondolom, egy egész prédikációt lehetne tartani, hogy vajon Jóisten ezt hogy gondolja, és hogyan rendezte ezt le, mondjuk Mikállal, vagy egyáltalán. Ez egy más, kicsit más téma. Én csak azt szeretnék rávilágítani, vagy azt szeretném megvilágítani, hogy itt volt Dávid, az ő Isten tisztelete, amiben nem talált az Isten kivetni valót, bármilyen furcsa. És itt volt Mikál, aki pedig ugye ítélkezik fölötte, és ő neki pedig maradjunk annyiban, hogy annyit mondta, hogy Jóisten, hogy nagyon rosszul tetted. Azt, amit tettél. Tudjátok, egy mondatot szeretnék elmondani, ami nekem ebből eszembe jutott. Úgy gondolom, hogy nincs az Isten tiszteletnek olyan formája, ami ha a szívedből jön igazán, ne tetszene a Jóistennek. Nincs olyan formája. Még hogyha mások számára esetleg kivetni való is, vagy mások megítélnek is miatta, nem gondolom, hogy ha igazán a szívedből jön valami a Jóisten dicsőítésére, akkor az rossz lenne. És ezt hadd mondjak egy-két negatív példát, ezt mondjuk nem említettem volna Veszprémben, de volt olyan, hogy egy testvérnő kiállt veszprémi gyülekezetben, és énekelt. Most sajnos azért a szolgálatok miatt a zenénél maradjunk megint, jó? Kiállt és énekelt. Kissé hamiskás volt szegény. Tényleg. Én is, valamit tanultam a zenéből, hallottam én is azért, annyira volt hamis, hogy én is a botfülemmel meghalljam. És akkor egy-két ilyen szolgálat után, mikor ő nagyon lelkesen ezt csinálta, akkor oda ment hozzá a gyülekezet egy fő előjárója, és azt mondta neki, hogy ő úgy gondolja, hogy akkor szolgáljuk az Istennek, ha tökéletes az a szolgálat. Hát többet nem szolgált. Most nyilván, akit bántott ez a kisé hamis mellé éneklés, akkor az örült neki talán, hogy nem szolgált, de szerintetek ez így rendjén van? Az Istennek a tökéletes szolgálatra van szüksége, így? Tudjátok, mitől lesz a tökéletes az a szolgálat? Ha innen jön. Nem? Nem? Vagy egy másik dolog, ami nagyon-nagyon kellemetlen volt, és megint csak sajnálom, hogy mindig a zene példát hozom, de képzeljétek el, hogy egyszer Veszprémben Veszprémi gyülekezetet meghívták, mert egy viszonylag, és lehet, hogy még talán benne voltak füredék és vámosok, már ezt nem tudnám megmondani, egy kórus szolgálatra a budapesti A gyülekezetbe, és azt mondták, hogy fel fogják venni a gyülekezetnek az ének, vagy egyáltalán, tehát azt a műsort, amiben egy ilyen riport műsor, ahol a gyülekezet is énekel, fel fogják venni, és a tévé a Magyar Egyes leadja. Hát ez még régebben volt, nem mostanában. És akkor hát nagyon készültünk, próbáltunk rá készülni. És kórus vezetőnk azt mondta akkor, hogy nagyon sajnálja, de most meg kell húznia valahol a vonalat, és el fogja mondani azoknak a nevét, akikre számít ezen alkalommal, és hát hiszen a tévé is fogja közvetíteni. Fölsorolt neveket, és sokat meg nem. Na most azokat, akiket nem, tudok olyanról, hogy azok közül van, hogy más gyülekezetbe jár azóta. Tudok olyat közülük, akik azóta soha többet nem énekeltek a kórusban. És ami az igazán megszégyenítő, hogy láttuk ezt a riportműsort, amit készítettek, és nem lehetett hallani a kórus hangját. Képeket, vágóképek voltak a kórusból, a prédikációból volt néhány gondolat, de az éneklésből egyetlen hang nem hallatszott a riportban. Én azt tudom elképzelni, hogyha Jóisten nagyon szerette volna, akkor esetleg akik kissé mellé énekelnek, azoknak is tudta volna szépé tenni hangját, nem? De ezerféle megoldást képzelek, nem én akarom megmondani neki. Óriási hibának tartottam akkor is. Többek között az én anyukám is azt mondta, hogy ő belátja, hogy ő nem tisztel. Onnantól kezdve többet sose énekelt. Pedig nagyon szeretett énekelni. Tudjátok, fenntartom azt a dolgot, hogy mi sokszor kívülről gondolkodunk. Mi a látszatra adunk. Mi a szabályokat tekintjük. És nagyon sokszor elfeledkezünk az emberről. Jézus Krisztus, amikor lejött a földre, akkor annyiban volt új, és mondhatom azt, hogy innovatív, mai divatos szóval, vagy reformer, hogy ő a szabályokat tiszteletben tartotta mindig, de ő azokat a szabályokat valamikor ő hozta. És azokat a szabályokat azért hozta, hogy az embernek jobb legyen. És ő nem feledkezett el az emberről, hanem ő az embert nézte mindig. És amikor a zsidók oda mentek az asszonyt megkövezni, tudjátok, akkor ő azt mondta, hogy tény, így van, ezek a szabályok. De ő nem feledkezett el arról, hogy ott egy ember van-e mögött. Na, ez nem tetszett ugye sajnos az akkori korabeli zsidóknak. Egy asszony elpanaszolta hozzá látogató barátnőjének azt, hogy a szomszédja milyen rosszul vezeti a háztartást. És amikor ott álltak, átnéztek a szomszédhoz, és azt mondta, hogy látnod kellene, hogy milyen koszosak a gyerekei, a lakásáról nem is szólva. Hát borzasztó, hogy vele egy szomszédságba kell élnem. Szóval nézd meg, épp most megy ki teregetni oda a ruhákat az udvarra. Hát látni kellene, nézd meg, hogy hogy néznek ezek a ruhátok. Látod azokat a fekete sávokat a törőközőkön, meg a lepedőkön? És akkor a barátnője oda lépett egy vizes rongyal az ablakhoz, megtörögette az ablakot, és azt mondta, hogy azok a fekete foltok, meg azok a csikok nem a törőközön, meg a lepedőn vannak, hanem a te ablakodon. Tudjátok, igen, így vagyunk mi, hogy azok a csíkok, amiket sokszor látni vélünk a másik ember életében, azok a mi szemünkben vannak, vagy a szívünkben inkább. Annyira, de annyira elvesztünk a szabályok rengetegében, hogy az embert mi már nem vesszük észre. Csak a szabályokat. Nem gondolom, azt hozzáteszem még egyszer, hogy a szabályok nem fontosak. Senki ne értse ez alatt azt. De az a mechanizmus, ahogy betartani igyekszünk mi magunk a saját általunk felállított szabályokat, és néha még betartatni másokkal is, az sokszor szánalmas. A hit védelmezői akarunk lenni, és az ellenségeivé válunk azáltal, hogy a cselekedetek általi megigazulást hirdetjük. Mert bár szóban elmondjuk, hogy hit által igazolunk meg, de minden arra utal, hogy a cselekedeteket többre tartjuk. Megítéljük a másikat azáltal, hogy mit cselekszik. Tudjátok, ez úgy van, azt tudom mondani, mint egy jó házasságban. Nekem soha nem arra kell figyelnem, ne haragudjatok, hogy mit tegyek és ne tegyek a feleségemmel vagy a feleségemmel szemben. Nem? Azért, mert szeretem. Nekem nem kérdés, hogy mit fogok tenni. Igaz? És hogyha én szeretem őt igazán, akkor soha nem is lesz kérdés. Ha véletlenül mégis teszek olyat, ami őt bántja, akkor az valószínűleg nekem is fáj, és azt fogom mondani, hogy ne haragudj, mert én ezt teljesen vétlenül tettem. Én nem akartalak bántani. Így kell lenni a Jóistennel is. Aki igazán szereti a Jóistent, annak nem kérdés, hogy mit tesz. És nem a cselekedeteire kell figyelnie, hanem azzal, hogy ezt a kapcsolatot ápolja. Ha ezt a kapcsolatot ápolja, és szereti szívből a Jóistent, akkor sosem lesz kérdés, hogy mit fog tenni. Mert akkor megvan az, hogy mi a cselekedetek mozgató rugója, az általa érzett szeretet, vagy az iránta érzett szeretet, bocsánat. Isten ez a szeretet mozgatja felénk. Mi pedig felállítunk egy hatalmas szabályrendszert, aminek a legközéppontjában az van, hogy mit teszel és mit nem teszel, és ezzel annyira összezárunk sokszor a szabályainkkal, hogy épül körünk egy fal, és csodálkozunk azon, hogy nem nyitja ránk az ajtót senki. Hogy itt vagyunk a gyülekezetben, és nem leszünk többen. Mert nem jönnek be az emberek. Hát de hogy tudnának bejönni, amikor felépítettünk egy falat? A mi felfogásunk sokszor nem elfogadja az embereket, hanem aláveti egy szigorú vizsgának, és ez a vizsga, ez sose ér véget. Ez élethosszig tartó vizsga, amiatt mindig-mindig vizsgáztatjuk, és ez a vizslató szemeink előtt van az illető. Most lehet, hogy nagyon szomorú képet festettem. Mondjatok, hogyha itt nem így van, ugye? Füredi gyülekezet, ez különben és sokkal. Mert hogy azt mondta egyszer nekem valaki Veszprémben, hogy neked nagyon sok sérelmed van. Mondtam, hogy voltak, gyerekkoromban tényleg voltak sérelmeim, már nagyon rég nem a sérelmekről szól ez a dolog, hanem azon gondolkoztam el, hogy valahogy hogy lehetne változtatni ezen. Hogy lehetne az a gyülekezet, ahova én járok, kedvesebb másoknak. És arra jöttem csak rá, hogy igen, mi elfelejtjük az embert. És tudjátok mit? Amit nagyon szeretnék elmondani, gondolom ti is így érzitek, én tudom azt, hogy ez egy igazi, őszinte indítékból ered. Annak idején, ezt már mondtam nektek, a farizeusok, amikor a hitvédelmezőivé váltak, ők nagyon-nagyon őszintén tették ezt. Ők annyira romlott volt, annyira romlott volt annak idején, Jézus idejében az a zsidóság, hogy a farizeusok, az első farizeusok, akik kiváltak valójában ebből, azok azt mondták, hogy mi nagyon szeretnénk ezt kizárni. Mint amikor mi is azt mondjuk, hogy nehogy a világ ide bejöjjön. Hát annyira vigyázunk rá, hogy tényleg nem jön be. Tehát nehogy bejöjjön. És ők is így voltak vele, hogy nehogy. Ők nagyon szeretnék egy olyan szabályrendszert felállítani, ami megkülönbözteti másoktól, és ezzel védekezni a külső gonoszság és a, mondhatni, a világ ellen. Jó volt a cél, de aztán idővel Jézus korára odáig jutottak, hogy elfeledkeztek az emberről. A másikról elfeledkeztek. És csak a szabályok léteztek. Tudjátok, hogyha egy közösséget ezek a szabályok éltetnek csak csupán, ezek a merev szabályok, az a közösség elszektásodik. Ez nagyon kemény. Szokták ránk mondani, én nekem mindig fáj a szívem, amikor azt mondják ránk, hogy szekta vagyunk. Ők nem ebből az elgondolásban mondják, de nekem nagyon-nagyon fáj, mert én azt mondom, hogy nem igaz. Mi egy hívő keresztény gyülekezet vagyunk, akik megpróbálunk Jézus útján járni. De sajnos ezek az alűrök, ezek a motivumok, ezek azt mutatják ám, hogy ebbe az irányba megyünk el. Hogyha csak ezek a fontosak, és nem az ember. Én azt szeretném nagyon-nagyon, hogyha mindig, mindenkor észrevennénk az embert a szabályok mögött. Hogyha soha nem ítélnénk kívülről, mert azt gondolom, hogy senkinek nem látjuk a szívét, ahogy éppen Mikál nem látta Dávidnak a szívét. Hogy Dávid azt őszinte szívből teszi, amit tesz. Mivel soha nem tudsz belátni a másik ember szívébe, ezért soha ne is ítéld meg. Ő neki van az Istennel elszámolni valója. És az az ő felelőssége, nem a tiéd. Neked is van a jó Istennel, és neked is van kapcsolatod a jó Istennel. Én azt gondolom, hogy akkor lesz igazán jó a közösség minden tekintetben, hogyha így tudunk nézni a másikra. Ha azt tudunk nézni, úgy tudunk nézni a másik embert, hogy ő is egy ember. Őnek is lehetnek hibái. És mivel nem tudom megítélni a szívét, egyetlen egy dolgot tehetek, megpróbálok segíteni, aki Jézus Krisztushoz menni. De higgyétek el, hogy az nem úgy lesz, hogy azt mondod, hogy vágd le a hajadat. Vagy öltöz fel szebben. Vagy ne énekelj hamisan. Vagy mondhatnánk ezer dolgot. Ez kívülről nem fog menni sose. Segíts neki Jézus Krisztushoz menni, ha úgy gondolod, hogy gond van. De egyébként nem is biztos, hogy van, csak te gondolod úgy. Nagyon örülnék neki, hogyha mindenki átérezné azt, hogy igen, van felelőssége a másik ember életében, annyi, hogy segítsen neki minél közelebb kerülni Jézus Krisztushoz. Nagyon jó lenne, hogyha soha nem felejtenénk el, hogy a szabályok mögött mindig vannak emberek, és hogy mi látnánk a szabályok között vagy mögött az embereket, és úgy, ahogy Jézus Krisztus tette. És hogy nem a szabályok lennének a fontosak igazán, hanem az ember lenne a fontos. Higgyük azt el, hogyha a mi szívünkben igaz szeretete Jézus Krisztus iránt, akkor nem is kell majd soha a tetteinken változtatni, mert ő tudja azt, hogy szeretjük, és nekünk a tetteink mozgatórugója az, hogy a szívünkből jön. És sokszor lehet, hogy azt mondjuk, hogy még bocsánatot se kell kérni, hiszen mivel szeretjük, ezért biztos, hogy véletlen történik csak a hiba. Nem? Vagyis inkább mondjuk azt, hogy szívből fog jönni a bocsánatkérés is, mert tudom azt, hogy én nem akartam rosszat. Ahogy ő sem akar nekünk rosszat. Én azt kívánom nektek, hogy a füredi gyülekezetben azért sokkal-sokkal jobban valósítja meg ezt a dolgot, mint az átlag gyülekezetek. Azt kívánom, hogy itt is legyen mindig békesség és egyetértés. És abban legyen igazából a gyülekezetnek az ereje, hogy egymást erősítitek. És csak a másikat nézni, az embert nézni mindig a szabályok helyett. Higgyétek el, hogy Jézus Krisztus segít abban, hogy a szabályokat megtartsuk. Segít abban mindenkinek személy szerint, hogy az ő parancsolatai szerint éljük. Ez az ő ajándéka, és az ő kegyelme. Próbáljuk meg mindig a külsőségek helyett az embert nézni, ahogy Jézus Krisztus is tette. És én hiszem azt, hogy a gyülekezet is akkor majd megtelik. Mert egy olyan barátságos és jó gyülekezet lesz a füredi gyülekezet, hogy majd az üres székeken is ülnek emberek. Úgy legyen. Az ő kegyelméből, amen.